Grúzia és Oroszország francia közvetítéssel megállapodott a békéről. Üdvözlöm Önöket, a brüsszeli hét 96. adását hallják, a stúdióban a szerkesztő Nagy Tamás. Grúzia keddeste elfogadta Nicolas Sarkozy, az EU soros elnökségét betöltő francia köztársasági elnök, és Dmitri Medvegyev orosz elnök által kidolgozott békeajánlatot. A grúziai uniós békefenntartás lehetőségei mellett az adásunkban szó lesz az elmúlt fél év egyik kiemelt témájáról, a klímaváltozásról, és az erre adandó EU-s válaszokról. Beszélünk a már elfogadott munkaidős irányelvről, ami 60 órás munkahetet is lehetővé tenne. Megvizsgáljuk, hogy a bioüzemanyagok arányának növelése mennyiben oldhatja ki a többi klímavállalást, és bemutatjuk Önöknek az SMS roaming tarifák lefaragóját, Vivian Redding biztost is. Tartsanak velünk! Nicolas Sarkozy francia és Mihail Szakasvili grúz elnök kedden késő este bejelentette, megegyeztek a dél-oszétiai konfliktus rendezésére kidolgozott Oroszországgal megkötendő módosított béketervben. Dmitri Medvegyev orosz elnök közölte, a Nicolas Sarkozy az Európai Unió soros elnöki tisztét ellátó Franciaország államfője által ismertetett nemzetközi béketerv támogatása jeleként leállítja a grúziai hadműveleteket. A francia elnök elmondta, a módosítások között szerepel, hogy kivették a szövegből az Abházia és Dél-Oszétia szakadár területek jövőbeli státuszáról folytatandó nemzetközi tárgyalásokat és ezen térségek stabilitásának és biztonságának szavatolását célzó nemzetközi tárgyalásokra került a hangsúly. Az Európai Unió kész szerepet vállalni a grúziai békefenntartásban, a helyszínen is, derült ki az EU tagországok külügyminisztereinek brüsszeli rendkívüli találkozóján. A külügyminiszterek határozottan támogatják, hogy az Unió megfigyelőket vagy békefenntartókat küldjön az orosz-grúz tűzszünet betartásának ellenőrzésére Dél-Oszétiába, közölték brüsszeli diplomáciai források.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról. Szótár. Fogalmak, intézmények, törvények Fóris Györgytől, a Bruxinfo szakértőjétől.
Ez év júniusában az Európai Unió foglalkoztatási miniszterei elfogadták első olvasatban a munkaidőről, illetve a munkaerő kölcsönzésről szóló irányelvet. Mielőtt rátérnénk arra, hogy miről is szól ez először, azt nézzük meg, hogy miért is volt szükség arra, hogy közösségi szinten szabályozzuk ezt a kérdéskört.
Kiderült, hogy súlyos következményekkel jár az, hogy a különböző országokban különböző módon szabályozzák az ügyeleti idő megítéltségét, aminek meg az a következménye, hogy különböző országok költségvonzata van adott szakmában dolgozó emberek foglalkoztatásának, és fölmerült az, hogy piaci logika alapján sem ártana szabályozni. Persze ez nem minden területre érvényes, mert például az orvosoknál ma még azért az országok többségében nem tisztán piaci alapú ez a rendszer. Itt belép egy második faktor, hogy a társadalmi szervezetek, a civil szervezetek, a szakszervezetek erőteljes nyomást gyakoroltak először a kormányukra, majd pedig, ha ez nem ment, akkor a kormányt megkerülve az európai szintű szervezetekre, hogy idézőjelben mondom, csináljanak már valamit annak érdekében, hogy ne lehessen valakit hetente 60-70-80 órában foglalkoztatni. Valahol egyszer már ki lehet mondva, 48 óra elvi szentsége, ezt jó lenne jogszabályban is megkötni.
Említette a 48 órát, és az első olvasatban elfogadott irányelv is tulajdonképpen ezt tartalmazza, hogy ennyinek kell lenni maximálisan a munkaidőnek egy héten. Ezzel kapcsolatban ugye vannak kivételek. Melyek ezek, mert itt ugye a legtöbb vitát az váltotta ki, hogy itt 60-65 óráról is beszéltek, hogy ennyit is kell dolgozni. Ebből most mi az igazság?
Itt egy sokoldalú csiki-csuki rendszert sikerült kiépíteni. Ennek az az oka, amit az előbb mondtam. Különböző országok ezt másképp kezelik. Ezek után valami olyan rendszert kellett megoldani, ami elviekben kimond bizonyos alapvetéseket, viszont a gyakorlatban lehetővé tesz azoktól eltéréseket. Ugyanaz alapelv az az, hogy például 48 órás lehet a munkahét, de ettől el lehet térni, amennyiben a kormány és a szakszervezetek, tehát az adott országban működő érdekvédelmi szervezetek kollektív szerződésben meg tudnak állapodni, hogy már pedig ők és a munkavállalói készek ennél tovább menni, például 60 óráig, mindjárt kitérek, hogy mi a 60 meg a 65 közötti különbség. Tehát, hogyha van egy ilyen nemzeti szintű megállapodás, vagy legalábbis szakágazat szintű megállapodás, akkor az adott országban el lehet térni 48-60 felé, és akkor van egy visszacsiki-csuki lépés is, hogy ha viszont valaki még ebben az országban is személy szerint egyéni munkavállalóként nem akarja magát ennek alávetni, akkor ő viszont mondhassa azt, hogy rá ez ne vonatkozzon, őt viszont ne lehessen ezért büntetni.
Na most a szakszervezetek már is bírálták viszont ezt az irányelvet, ez azt jelenti egyébként, hogy alapvetően többet kell dolgozni? Ezt ki lehet így jelenteni?
Nem. Mindenki maximumra törekszik, és azért senki sem elégedett vele, senki sem azonosult még ezzel a rugalmas megközelítéssel. Itt tényleg arról van szó, hogy a szabály igyekszik kellően rugalmas lenni minden irányban. Itt nem arról van szó, hogy kötelező 60 órát dolgozni, itt arról van szó, hogy ha a munkavállalókat képviselő érdekvédelmi szervezetek és a kormány, vagy és a szakágazat vezetés, vagy és a nagyvállalat vezetés úgy dönt, hogy ott helyben nincs kifogása 60 óra ellen, akkor hagyd dolgozhassanak 60 órát. Itt ott vannak az indulatok, hogy a kötött munkavédelemben hívők úgy érzik, hogy itt elárulták a munkások védelmét, mert akármeddig lehet emelni a munkaidőt, egyébként nem akármeddig, hanem csak 60, vagy ha ebbe az ügyeleti kényszerét is beleszámítodik, akkor 65 óráig. És nem veszik figyelembe azt, hogy az eltérés azért nem egészen egy kikényszerített alapon történik, hanem kollektív szerződés alapján, tehát mégiscsak már abban van valami jelenléte a munkavállalói szervezeteknek is, mi több, még ettől is eltérhet az az egyéni munkavállaló, aki ezt nem akarja magára nézni, elnézni kötelezően.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról. Heti váltó. Portrék, országok, évfordulók, ítéletek Szatmári Zitától, a Bruxinfo szakértőjétől.
A heti váltó eheti témája Vivien Reding, luxemburgi, biztos az Európai Bizottság információs társadalomért és médiáért felelős biztosa. Ő hogy került a bizottságba és egyáltalán az európai politikába?
Nagyon fontos az, hogy az ő személye kiemelkedő és jelentős hatást tud elérni minden egyes témakörben, amit felölel a bizottsága. Ez azért lehet, mert már ugye 2004 óta biztos az információs társadalom és média területén, de előtte is 5 évig, 1999-től már biztosi pozíciót töltött be az Európai Bizottságban, oktatással, kultúrával és médiával foglalkozott akkor, tehát teljes mértékben ismeri azokat az utakat, amiket be kell járni az európai érdekérvényesítés eléréséhez. És előtte pedig több mint 10 éven át az Európai Parlamentnek volt a képviselője, tehát teljes mértékben egy EU bürokrata, EU diplomata, aki pont ezért nagyon-nagyon eredményesen tud fellépni, most például ugye az információs társadalom témakörben és az ahhoz tartozó dossziékkal kapcsolatban.
Igen, itt ugye talán a legnagyobb siker, illetve az, ami miatt a legtöbbször hallhattuk a közelmúltban az ő nevét, ez az úgynevezett mobil telefon roaming díjaknak a letörésében, csökkentésében elért eredményei voltak. Mennyire volt köszönhető ez az ő személyének, illetve mennyire volt köszönhető annak, hogy esetleg ez egy olyan hálás téma, vagy ez egy olyan hálás terület, ahol könnyű eredményeket elérni?
Azt gondolom, hogy ez nem egy olyan terület, ahol könnyű volt eredményeket elérni, mert több éven át tartott az a jogalkotási folyamat, hogy a szolgáltatókat rábírják arra, hogy a roaming tarifákat csökkentsék. Azonban ez egy egyértelmű sikertörténet, és ebből adódóan 2008-ban ugye a biztosasszony felkérte a telefontársaságokat és a távközlési társaságokat, hogy ne csak a roaming árát csökkentsék sikeresen, hanem a roaming SMS-ek árát is.
És ez nyilvánvalóan össze is kapcsolódik majd Vivien Reding nevével. Mi köthető még az ő nevéhez? Mit köszönhetünk neki?
Folyamatosan zajlik a távközlési csomag szabályozása, de nagyon érdekes az, hogy az Európai Bizottság javaslatai alapján például létre fognak hozni egy európai hírközlési hatóságot. Erre most júliusban az Európai Parlament is elfogadta azt a jelentést, és például 27 tagállam hírközlési hatósága fog egyszerre lobbizni az információs társadalom témákért. Fontos az, hogy a tagállamok hatóságai a szabályozási kérdések előtt ezzel az Európai Hírközlési Hatósággal is tárgyalniuk kell, és az Európai Bizottsággal is.
Igen, és nem is unatkozik Vivien Reding, hiszen még egy nagyon fontos feladat áll előtte, a digitális átállásnak a levezénylése, ez is ugye az ő területe. Ebben a kérdésben hogy áll, illetve hogy haladnak a dolgok?
Ugye nagyon, nagyon érdekes a frekvencia spektrumoknak a kiosztása. Tehát a jövőben számos olyan vezeték nélküli szolgáltatás kerül majd valamilyen társaság tulajdonába, amit szabályoznia kell az Európai Uniónak. Ezt az Európai Bizottság és az Európai Parlament meg is fogja tenni.
Brüsszeli hét.
Most rövid hírek következnek itt az Inforádióban, majd folytatódik a brüsszeli hét a klímaváltozási célokkal.